Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tanár továbbképzést közvetítünk az ELTE TTK-ról. A Szaturnusz és a Titán. Keresztúri Ákos előadása. A 2005. február 26-án elhangzott előadás felvétele.
Kedves kollégák és kedves barátaim, amiről szó lesz, az az úgynevezett Szaturnusz és a Titán holdja oktatási segédanyag, ami egy a sok különféle próbálkozásaink közül, amik ugye azt célozzák meg, hogy valamilyen hatékony formába segítsük ugye a csillagászatot az iskolában. Itt a hangsúly ugye azonban, hogy hatékony formába. Tehát sokféle csillagászati célú segédanyag és egyéb próbálkozás volt az elmúlt mondjuk már két évtizedben. Ugye mindebből csak annak van valami értelme, ami előkerül az órán. Hogyha nem tud előkerülni az órán, az akkor tulajdonképpen a segédanyag hibája, hogyha abból az adott tanár nem tud semmit, se egy képet, se egy kinyomtatható oldalt, se egy internetcímet a gyerekeknek ajánlani, az a segédanyag hibája. Éppen ezért mi próbálkozunk mostanában olyan segédanyagok összeállításával, amelyek úgymond modulárisak, tehát úgy vannak felépítve, hogy a pedagógus egy apró, nagyon kis részt tud kiragadni belőle, hogyha neki valami kell. Hogyha több kell, akkor többet, de úgy van összeállítva, hogy akinek mondjuk egy perce van arra, hogy egy adott témáról beszéljen egy szót, mondjuk egy perc egy szóra azért túl sok, az is valahogy megtalálja ebben a maga dolgát, úgymond. Ez ingyenesen letölthető a www.csillagászat honlapról, ez egy nagyon vicces internet cím, egy társszervezetünk működteti, csillagász.at, tehát úgy jön ki a csillagászat, csillagász.at a cím, és a A betű nincs ékezet. Itt fenn van ez a segédanyag, egyrészt tartalmaz képeket, tehát egyszerű JPG képeket, amelyek egyenként letölthetők, vagy egybe letölthetők, összecsomagolva, cippelve. Tartalmaz a képekből összeállított PowerPoint prezentációt, tartalmaz egy olyan weboldalt, ahol az egész képekkel és szövegekkel megfelelően egyezve el van magyarázva. Ugyanezt tartalmazza a nyomtatható változatban, ha valakinek az kell, részletes magyarázatot nyomtatható változatban, vagy pedig csak röviden minden képhez tartozó leírást. Azt a 4-5 mondatot, amit kell tudni az adott képről. Most akkor először én bemutatnám ezt a képek segítségével, ezt a nagyon rövid, egyszerű segédanyagot, és utána, ez mondjuk eltartana 10 percig, utána a következő 10 percben pedig arról beszélnék, hogy melyek azok a érdekes újdonságok, amiket még mondjuk a témáról megjegyezhetünk. Az dolog apropója, hogy egyrészt, amit előbb említettem, megpróbálunk ilyen moduláris dolgokat összeállítani, amit könnyen tud használni és be tud illeszteni, ahogy neki az jó. Másrészt valamilyen aktualitást kapcsolni ehhez, hogy a gyerekeket érdekelje. Tehát olyanok ezek az oktatási segédanyagok, vagy olyanok lesznek majd, amelyek kapcsolódnak valahogy a napi hírekhez. Ugye januárban volt ez a Huygens szonda leszállása a Titánra, és ezzel kapcsolatban lehet ugye nagyon érdekes dolgokat bemutatni. Az egésznek a célja, hogy az aktualitás kapcsán mutassa be az alapvető ismereteket, amiket ugye elérdemes sajátítani. Az első kép bemutatja ugye a Szaturnusz helyzetét a naprendszerben. Itt felül, látszik az egér? Jó. Itt felül ugye a belső bolygók, ugye itt van a Föld, utána a külső bolygók, itt van a Szaturnusz, ugye milyen messze van, össze lehet hasonlítani, Föld 1 csillagászati egység, Szaturnusz 9,5 csillagászati egység, vagy annak, aki jobban szereti a számokat, millió kilométer. Hasonlíthatjuk össze ugye az égitestek méretét, illetve tömegét, bal oldalt Szaturnusz, ugye majdnem 100 földtömeg, jobb oldalt pedig Föld, ugye pontosan 1 földtömeg. Milyen meglepő. Szaturnusz belső szerkezete. Ez egy olyan dolog, amit ugye van, aki szeret beilleszteni az tananyagba, van, aki nem szeret, mert ez már tényleg erősen kapcsolódik a fizika témához, de annyit minden esetre ez az ábra elmutat, hogy a Szaturnuszt, hogyha ketté vágnánk, akkor nem úgy nézne ki, mint a Föld, bár kinézetre ugye nem tudjuk, hogy néz ki. Ami fontos, nincsen szilárd felszíne, hanem van kívül egy légkör, tömegének nagy része a köpeny ugye folyékony halmazállapotú, folyékony hidrogén, tehát nem olyan folyékony víz, amit minden diák ismer, hanem folyékony hidrogén, amit egyetlen diák sem ismer, de hát jelenleg ez van. Belül pedig van valami szilárd magja, de nagyon fontos, ugye nincs olyan szilárd felszíne, mint úgymond a földtípusú bolygóknak és a mondjuk a holdaknak. A Szaturnusznál érdemes ugye megemlíteni, vagy megemlíthetjük, ha belefér a gyűrűrendszert, aminek itt van ugye egy szép, viszonylag színes ábrája, bár mondjuk itt már kicsit hamis színes. A holdrendszerről egy ábra, ugye ez vázlatos ábra, az átmérők vannak méretarányban, a távolságok nem, különben ugye kimennénk az épületből a vetítés során. Ugye nagyon fontos dolog, amit megjegyezhet a diák, sok hold van, nagyon sok hold van. Méghozzá nem is akár milyenek, hanem vannak úgymond a normál holdak, például a Titán, amiről szól ez az egész, és vannak, ahogy befele haladunk a bolygóhoz, egyre kisebb törmelékholdak, amelyek, ahogy aprózódnak, a végén annyira pici lesz belőlük, és annyira sok apró törmelék, hogy ők már gyűrűt alkottak. Tehát látható, ugye, hogy összekapcsolódik a kettő, egyre kisebb holdak vannak, ez nem trükk, hanem tényleg így sorakoznak méret szerint, és a végén annyira picik, hogy ők már gyűrűket alkottak. Illetve még egy dolog, de ez nem teljesen kapcsolódik, vagy ez egy nagyon viszonylag új dolog, ugye a régi tananyagban nem volt benne, ez a téma nem volt megemlítve, hogy az óriás bolygók körül nagyon-nagyon sok hold kering, ugye a Jupiternél, meg a Szaturnusznál, most nem tudom, kb. 60-at ismerünk, 50-60. Ezt nehéz követni, mert kb. Havonta nő. Azért van ilyen sok hold, mert a holdak nagy része az úgynevezett befogott hold, ugye? Nem az adott égitesttel együtt keletkezett, hanem a világűrből kapta el, esetünkben a Szaturnusz, és tette holdjává. Ezek a befogott holdak kis különböző üstökös mag, meg kisbolygószerű égitestek, amelyek úgymond tényleg össze-vissza keringenek mindenféle irányba, ahogy éppen sikerült elkapnia őt a világűrből. Ezekből sok 10 vagy 100 000 van, de jelenleg még kevesebb, mint 100-at ismerünk. És hát ugye a Titán, a Szaturnusz legnagyobb holdja, itt volt a fő attrakció, ugye januárban. Itt nagyon fontos, ami ezen az ábrán látszik, hogy a Titán ugye bár egy hold van légköre, ez általában ugye el szokott különni, hogy légkör egy bolygónak lehet, egy holdnak nem lehet, semmi köze, hogy bolygó vagy hold, vagy hogy épp minek nevezzük, ugye a légkör az mástól függ, mekkora a tömege, volt-e eredetileg légkör, és meg tudta-e tartani, mondjuk. Speciál a Titán az meg tudta tartani a légkörét, mert a Szaturnusznak a mágneses terében belül kering. Tehát szépen van egy mágneses védőburok, amit a Szaturnusz magnetoszférája jelent tulajdonképpen. Ezen belül kering a Titán, ezért a napból kiáramló részecskék, a napszél, az nem erodálja, nem fújja el a légkörét, hanem megmarad. Méghozzá nagyon sok légkör maradt meg, ez is egy érdekes adat. Ez azzal kapcsolatos, amit előbb mondtam, hogy egy holdnak nem valószínű, hogy van légkör, legalábbis a köztudatban ez van. A Titánnak van, sűrű nitrogén légkör, oxigén nincs benne, de olyan nitrogén domináns légkör, mint a földi légkör, és 10-szer annyi a gáz, mint a föld légkörébe. Tehát egy nitrogén légkör van, ami 10-szer nagyobb, 10-szer nehezebb, pontosan fogalmazva, mint a földi légkör. Ez egy ilyen képzeletbeli metszet, képzeletbeli szelvény, alul van a felszín, amit jég alkot, tehát a kőzet alkotó anyag úgymond a jég, tehát szilárd jég. Hogyha valaki a Titánra utazna, akkor jégen járkálna, de ugye a hóembert nem tudna építeni, mert itt elég hideg van, és a jég az keményebb, mint ez az asztal. Tehát sziklaszilárd, kőzet alkotó jég gyakorlatilag. Nem litoszféra, hanem valami jégburok. Utána jön a légkör, ugye sűrű nitrogén légkör. A felszíni hőmérséklet nagyon alacsony, -150-160 fok körüli, tehát folyékony víz nem létezik, ugye, túl hideg van. A víz tényleg megfagy, szilárd H2O. Azonban vannak olyan anyagok, amelyek ilyen alacsony hőmérsékleten is folyékonyak, különböző szénhidrogének, főleg metán, etán, illetve folyékony, vagy néha gázhalmaz állapot, ez már bonyolultabb, és mind a kettő előfordulhat. Az a lényeg, hogy vannak folyékony tavak, szénhidrogén tavak a felszínen, amiből alacsony a hőmérséklet, de még sincs teljesen, tehát mégsem nulla fok van, úgymond nulla Kelvin. És az alacsony hőmérsékleten is párolog a metán meg az etán a tavakból, utána felhőket alkot, szénhidrogén felhőket, amelyekből pedig szénhidrogén eső esik. Tehát ez tulajdonképpen egy az egyben, nem egy az egyben, de nagyon jó analógiája a földi vízkörforgásnak. Tehát ez tényleg ugyanolyan elemekből áll, párolgás, kondenzálódás, csapadékhullás, itt nincs ábrázolva, de lefolyás is van, és fölhalmozódás tavakban, tengerekben. Ami különbözik, és ez egy nagyon fontos különbség, ez talán mondjuk a kémia szempontjából lehet esetleg kapcsolódás, sőt, én régen azt gondoltam, hogy a biológia szempontjából is, de mint múltkor kiderült, hogy biológia tantárban már nem nagyon szokták tanítani a Miller-féle kísérletet, meg az ilyen élet előtti kémiai fejlődés, bár ez biztos iskolája válogatja, meg tanára válogatja. Mindegy, egy fontos dolog, míg a Földön ugye vízkörforgásban H2O párolog ki, H2O esik vissza. A Titánon nem teljesen ez zajlik, ugyanis ennek a metánnak egy része a szelek szárnyán följut magasra, a felső légkörbe, ahol éri a nap ultraibolya sugárzása. Ettől a sugárzástól, ez megint kémia, lebomlik a metán, különböző ilyen aktív gyökök keletkeznek, azok aztán gyorsan összekapcsolódnak, hogy a töltésük van, és akkor egyre hosszabb láncú szénhidrogének keletkeznek, amelyek egy magas szintű smogot alkotnak. Tehát tulajdonképpen ez egy fotokémiai smog réteg, utána ezek a nagy molekulák szépen hullanak lefele, aztán a felszínen fölhalmozódnak. Tehát ez eltérés a földi vízkörforgástól mégis nagyon érdekes dolog, és hogy hát főként a kémiához sok helyen kapcsolódik. Ami a legérdekesebb, vagy legizgalmasabb a dologban, az ugye, hogy egy európai űrszonda, a Huygens, az leszállt idén, az év elején erre a Holdra méghozzá sikeresen. Ez a slide még akkor készült, tavaly decemberben, amikor ugye még csak tervezett volt a leszállás, még nem történt meg. Azóta megtörtént, és nagyon érdekes dolgokat látott, rögzített a képeken. Itt középen egy ilyen fotomozaik látható. A leszállás során, ahogy a szonda ereszkedett a légkörben, ugye fotókat készített a környezetéről, és ezt lehetett itt szépen összerakni. Ebből látszik két kinagyított részlet. Itt, hát egy úgymond tengerparti részlet látszik, bár ugye itt hivatalosan a terminológiával problémák vannak, mert ugye a tenger meg óceán az földi kifejezés. Bár hogy mi tenger meg mi óceán, arról ugye már néhol megoszlanak a vélemények egy-egy konkrét kritikus esetben. Minden esetre itt valami hasonló látszik, legalábbis morfológiailag. Itt van fönn a szárazföld, ami ugye a kőzetalkotó szilárd víz jégből áll. Tehát jégből áll. Nagyon hideg van. Itt meg az óceán, vagy tenger, vagy tó, vagy akármi, ami pedig folyékony szénhidrogénből áll. Nézzük, ez látszik itt középen. A sötét területek a folyadék felszínek, a világosak pedig ugye a szárazföldek, szigetek, stb. Itt egy másik kinagyított részlet látszik, ami azt mutatja, hogy ebben a szénhidrogén körforgásban, ugye a csapadék hullás után mi történik, ugyanaz történik, mint a Földön. A csapadék fölhalmozódik, szépen folyik lejtőirányba, és folyómedreket, illetve völgyeket válja felszínbe, majd végül bejut ugye a befogadó szerkezetbe itt jobbra fölül. Ugye az előző képen, amikor ilyen nagyon szép rózsaszín volt a Titán, akkor nem látszott semmi felszíni részlet, pontosan amiatt a magas szintű fotokémiai smog miatt, amiről ugye beszéltünk, nem látunk át a felszínre, egy pár nagyon ügyesen kiválasztott hullámhoz tartományban azért lelátni, és ott meg lehet figyelni ezeket a sötét szénhidrogén tengereket, tavakat, és ugye a világosabb jégből álló szárazföldeket. Itt pedig ez az a hely, annak egy nagyon apró része persze, ahol leszállt a Huygens űrszonda, egyébként itt alul még konvektív, fehér, gomoly felhők is látszanak a sarkvidéken. Egy kicsit, persze kicsit, nagyon különbözik a földi meteorológiától, ami ott van, de nagyon érdekes analógiák fonthatók meg. Tehát a leszálló helyről készült ez a kép, amin nagyon jól látszanak kerekített, nagyméretű kövek, kavicsok. Ugye? Külső erők, erózió szépen lekerekítette. Itt kőzetalkotó a jég, tehát ezek tulajdonképpen jégblokkok, tehát ilyen jégkavicsok vagy valami hasonló, köztük pedig finom szemcsés törmelék van, mondjuk jéghomok, vagy akárminek nevezhetnénk. Tehát itt tényleg ugyanaz van, mint a Földön, hogy kőzet, aprózódás, persze más folyamatok révén, és végül keletkezik finom szemcsés törmelék, megkeletkezik nagy durva szemcsés valami, ami alakját szintén valószínűleg görgetés nyomán kapta. Na, akkor ennyi lett volna az oktatási segédanyagnak a szlájdjai. Most akkor pedig röviden, hogy mi az, ami még ezen kívül plusz, úgymond tudományos szempontból nézhető érdekesség van, tehát nem a kifejezetten a diákoknak szóló, tehát azért nem árt, hogyha tudjuk. A Titán belsejének a nagy része vízjég, szilárd vízjég. A magja az kőzetmag, így egyszerűen fogalmaz, hogy kőzetmag. Aztán jönnek a jégrétegek, ami vicces, vagy nagyon érdekes, hogy itt az a mélységi jégréteg, ez egy nagy nyomású jég. Ezt ugye szerintem nem tanulják középiskolában, bár lehet, hogy van, ahol tanulják fizikából, hogy a jégnek is vannak különböző ugye, nagy nyomású változatai, nem csak amit rakunk az üdítőbe. Ez egy felszíni jégréteg, ez a szürke, normális, egyes nevű, egyes fázisú jég, amit ugye, meg amit rakunk az üdítőbe, meg a frigiderbe van. A kettő között van valószínűleg egy ammónia-víz keverékből álló folyékony ilyen óceán. Ugye itt megint a megnevezésekkel van gond, mert óceán, hát az óceán, mindegy. Tehát valami folyékony burok van, ami nagyon vastag, 50 és 200 kilométer közötti mélységben húzódhat. Nem 100%, hogy ez létezik, de a szakemberek nagyobbik fele azt mondja, hogy igen, ennek ott kell lennie. Egy ehhez kapcsolódó érdekesség, hogyha a naprendszerben az összes folyadékot, a folyékony vizet, az összes folyékony vizet, nem folyadékot, folyékony vizet összerakjuk, kivéve a légkörben lebegő vizet, mondjuk az óriás bolygók légkörében lebegő vizet, tehát a szilárd felszínű égitesteken, vagy azok belsében lévő vizet összerakjuk, akkor a baloldali eloszlás látszik, ennek a víznek nagy része a Titánban van, második az Európa, de még azért dobogósak vagyunk, hogy a Föld a harmadik helyezett. Ugyanez itt látszik egy ilyen érdekes kis szelvényen, függőleges tengelyen megyünk lefele az adott égitest belsejében, 0 km lent meg 300 km, tehát fúrunk lefele, és a kék azt mutatja jelképesen, hogy hol vannak ezek a kérdéses, feltételezett vagy néhol bizonyított óceánok, mégpedig úgy rendezve az égitesteket, hogy balról jobbra nő az égitestek átlagsűrűsége. Tehát itt van a Föld jobb oldalt. A Marsnál ugye egy kérdőjelet is ide lehetne rakni, mert nem tudni, bár a felszín alatt szinte biztos, hogy van víz. Aztán jön az Európa egy jó vastag vízréteggel, aztán a Titán egy még vastagabb vízréteggel. Ez ugye, ezt a képet már láttuk, ez egy nagyon-nagyon szép kép, vagy nagyon látványos kép, maga a kép borzasztó csúnya, mert itt a képrögzítőnek a kapacitása erősen korlátozott volt. Nagyon jól látszik, egy nagyon-nagyon szép elágazó folyóhálózat, ugye? Most itt ugye veszélyes dolog, hogy folyót mondunk, vagy völgyet mondunk, vagy mit mondunk, minden esetre valamilyen lefele áramló folyadék eróziója nyomán létrejött dolgot látunk. Itt fönn egy panorámakép látszik, ahogy a szonda szép lassan csüngött az ejtőernyőjén és forgott, körbe is tudott fotózni. Ebből állították össze. Ez kb. Olyan, ha jól emlékszem, olyan 16-18 kilométer magasból készült ez a felvétel. A világos részek a szárazföldek, a sötétek pedig ugye a szénhidrogén folyadékok, tavak, tengerek. És itt van a leszálló hely, itt ért felszínt a Huygens. Ugye 2,5 órányi ereszkedés után. A Huygens nem csak egy magányos űrszonda, ugye a Huygens maga egy akkora szonda, mint mondjuk ennek az asztalnak a fele, vagy kétharmada, csak sokkal drágább, meg hát bonyolultabb. Ezt a Cassini szonda, egy amerikai űrszonda vitte el a Saturnushoz, ott beledobta a Holdnak a légkörébe. A Cassini pedig ugye kering a rendszerben, és folyamatosan készít felvételeket, különböző méréseket, és mivel tudtuk előre, hogy a légköre a Titánnak nem nagyon átlátszó, ezért ügyesek voltak a mérnökök, és készítettek egy radart is. Ugye a radar átlát a sötét, átlátszatlan felhőkön, meg a smogrétegen, és ezzel a radarral figyelik a Titán felszínét, amikor a közelbe halad el a űrszonda. Ami nagyon érdekes, hogy becsapódásos kráter alig van a Holdon. Itt van például egy. Ez azért van, azért mutatom én is, mert annyira örült mindenki, hogy jaj, végre egy kráter van. Itt egy nagy másik kráternek a pereme. Ezek radarfelvételek, hát mondjuk a normális képekhez szokott szemnek egy picit talán furcsák, és tényleg azok. Az a lényeg, hogy a titán felszíne nagyon fiatal. Hogy mennyire fiatal, azt most még nem lehet megbecsülni, csak annyit látunk, hogy aktív folyamatok alakíthatják a felszínét, tehát azon túl, hogy folyik a szénhidrogén folyó, és viszi el, ugye látható, viszi el a jégtömböket, és görgeti, és koptatja, és porlasztja, stb. Azon túl valószínűleg aktív vulkanizmus és tektonika is működik, mert az egész hold globálisan nagy méretskálán nézve is fiatal, és alig vannak rajta kráterek. Ez egy ilyen nagyon népszerű dolog volt, hát ugye Cassini amerikai űrszonda, amerikaiak szeretnek viccelni. Ez egy radarkép megint, a sötét terület az, ami sima, a világos, ami érdes. Tehát a radarképeknél ugye kicsit más a dolog. Itt van egy sötét folt, ami egy ilyen kicsit egy macska fejre emlékeztet, el is nevezték, itt kinagyítottam. Sziszi a fekete macskának, itt van ugye, van füle, szeme, orra, ki tudja még mi. Elnevezték. Ami nagyon fontos. Van ugye ez a szénhidrogén körforgás, ami olyan szempontból, hogy párolgás, kikondenzálódás, csapadékhullás, lefolyás, stb. Emlékeztet a földi vízkörforgásra. Olyan szempontból viszont, hogy az anyag kémiailag átalakul, fejlődik, plusz a légköri nitrogén is beleépülhet, ilyen szempontból különbözik, azonban a modellek szerint nagyon hasonlít, vagy valamennyire hasonlít ahhoz a folyamathoz, ami a Földön a földi élet keletkezését megelőzte, az úgynevezett prebiotikus kémiai folyamatokhoz, amikor különböző alapanyagokból az anyatermészet legyártott nagyon sok olyan bonyolult szerves összetevőt, amiből aztán az első élőlények, illetve először azoknak a valamilyen előzetes formái kialakulhattak. Hát ez egy vázlat a légkörön, mindegy, ezt még inkább. Az a lényeg, hogy itt tényleg nagyon érdekes folyamatok történhetnek, ugye a légköri nitrogén beépülésével akár egyszerű aminosavak is kialakulhatnak. Ez négy kép, az egyik sarkvidéki, azt hiszem a déli sarkvidéken látható konvektív metánfelhőkről. Azt most én metánfelhőket mondok, valószínűleg azok, de nem biztos. Ezt még nem lehet tudni, sőt, egyelőre úgy néz ki, hogy nem azok, de valószínűleg ez csak egy látszat. Az a lényeg, hogy ez a négy felvétel azt hiszem olyan 6 vagy 8 órás időszak alatt készült, mutatja, hogy itt bizony nagyon változnak a felhők, és hogyha valahol van egy nagyon nagy gomoly felhő, aztán hirtelen eltűnik, ugye akkor általában azt megelőzi valamilyen nagy csapadékhullás, zivatar, zápor, vihar, stb. Ez a korong pereméről egy felvétel, ahol láthatjuk ezeket a magas szintű smogból kialakult ilyen réteges, ködszerű valamiket. Hát itt pedig, ha jól emlékszem, befejezésként az utolsó kép, ugye egy ábra a Huygens leszállásáról. Ugye itt az volt a lényeg, és az volt a kritikus a dologban, hogy közel 7 éven át utazott kikapcsolt állapotba, majd aztán a légkörbe lépés előtt kb. 2 órával kapcsolódott be a szonda, és utána ugye minden előre programozott rendszer szerint kellett, hogy történjen. Ejtőernyőt nyitott olyan 160 km magasan, itt ez pedig kilométer, pedig ott nyitott, mindegy, ez egy nem túl jó ábra, és utána 2,5 óra alatt szépen leereszkedett a felszínre. Majd a felszínen is még közel 2 órán át működött, ami nagyon-nagyon sok volt. Mindenki attól félt, hogy az akkumulátora le fog merülni még idő előtt a szondának, ugyanis csak néhány elem volt benne, ami a Cassini, az anyaűrszondán feltöltődött, aztán még magányosan utazott a szétválás után, és aztán végül a légkörbe lépés előtt 2 órával egy ébresztőóra indította az egészet. Na, ennyi volt, én akkor köszönöm is a figyelmet, és mindenkit arra kérnék, akkor tényleg nagyon szívesen vennénk, hogyha ezt az anyagot megnéznék, amikor idejük van, és legalább e-mailben pozitív vagy negatív véleményeket kapcsolnának hozzá. Tényleg hangsúlyozni kell, ez egy próbálkozás. Lehet, hogy semmi értelme, de lehet, hogy továbbfejleszthető egy olyan irányba, hogy azt tényleg használják. Ugye csak annak a segédanyagnak van értelme, amit használni lehet, befér a időbe, tudjuk technikailag is használni, ezért a számítógép sem mindenhol olyan kéznél lévő dolog, úgyhogy a visszajelzés az nagyon fontos.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Tanár továbbképzést közvetítettünk az ELTE TTK-ról. A Szaturnusz és a Titán. Keresztúri Ákos előadása. A felvétel 2005. február 26-án készült.